Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Meg a testvérek, a 226-os énekünket keressük ki, énekes könyvünkből 226-os énekünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 226-os dicséretünk első verse így kezdődik: Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és egy picit gyorsabban énekeljük, megkérjük majd Mászter úrunkat is, hogy ez egy pergős ének. Tehát kicsit lendületesebben próbáljuk énekelni, hogy legalább az énekben levő tűz is átjöjjön. Figyeljünk oda a szövegére, leülve imár a második versét énekeljük. Ennek az éneknek 226-os dicséret második verse: gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem víraszt fel napját kegyelmednek. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, az imént énekelt éneknek minden gondolatát a szívünkbe zárni, és így is cselekedni. Olyan sok helyre mentünk már segítségért, amikor a lelkünk problémájáról volt szó. Pedig megfogalmaz ez az ének, hogy Krisztuson kívül nincsen gyógyulás. Jézus Krisztuson kívül nincsen segítség, nincsen üdvösség, nincsen rajta kívül kegyelem és irgalom az ember számára, egyedül ott a megváltónál. Urunk, hadd tanulja meg a mi szívünk, hogyha a lelkiismeret furdal, ha tele vagyunk lelkünk terheivel, akkor csak Te jöhetsz szóba. Hadd tanulja meg a lelkünk, hogy felemelni a mélyből, szabadítani a bűnből, megkötözöttségeinkből, megfáradásunkból, langyosságunkból és a tőled való eltávolodásból egyedül nálad lehet gyógyulást, segítséget, megoldást találni. És Urunk, olyan gyönyörűen kéri ez az ének, hogy gyújtsd meg a szövétnekét, áldott szent ígédnek. Hadd kérjünk arra, hogy a mai Isten tiszteleten hadd legyen ilyen a hirdetett ige, hogy tűzként érjen bennünket, és lángra gyújtsa a mi nyomorult életünk rőzse kötegét, hogy érted lobogjon az. És olyan gyönyörűen van megfogalmazva az is, hogy víraszd fel a napját bennem kegyelmednek. Urunk, olyan sok ember hallgat ígét talán egy életen keresztül, de nem jut el a szívéig. Olyan sok ember van a népegyházakban, az egész világon, aki milliószor ott volt már az Isten tiszteleten, de nem virrat fel a szívében a kegyelem napja, mert nem döntött melletted. Nem mondta ki azt a pár szót imában, hogy Úr Jézus, gyere be az életembe. Urunk, hadd kérjünk így az énekkel, hogy ha közöttünk vannak olyanok még, víraszd fel a Te kegyelmen napját bennük. Találj meg, keresd meg minket, nyúj utánunk és az igével eleveníts meg. Szólj bele a hétköznapjainkba, a mindennapi életünkbe, egészen ments meg a magad számára. Áldott légy, hogy van számunkra kegyelem. Áldott légy, hogy van számunkra engesztelő áldozat, amely érvényes a mi bűneinkre, és belekapaszkodhatunk. Áldott légy, hogy aki hozzád jön, téged keres, nem utasítod el, és nem küldöd el magadtól. Áldott légy, Urunk, hogy a hozzád kiáltót üdvözíted, a téged keresőt Te találod meg. Hadd bízzuk rád a betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat, árvákat, özvegyeket, gyászoló szívűeket, szomorkodókat. Vigasztald meg. Légy gyógyítónk, erőnk, békességünk, szabadítónk minden nap. Dicsőség legyen neked örökké, Istenünk. Amen. Meg a testvérek, a 15-ös fejezethez érkeztünk. Úgyhogy haladva a sorozatban az élőisten igéjét, a János evangéliuma 15-ös fejezetéből olvasom. Az első 8 verset, egy nagyon izgalmas rész következik, sok üzenettel, talán melbevágó, meghökkentő gondolattal. Hallgassuk figyelmesen az igét és a magyarázatot is. Egyelőre, tehát a János 15-ből csak a szőlőtő példázatát olvasom, ez az első 8 versben található. Jézus mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a Bibliában találunk néhány olyan igét és néhány olyan tanítást, ami az emberi logika számára, mint hogyha ellentmondásban lenne egymással. És ha meg is fogalmazza néhány komoly teológus, hogyha mi írtuk volna a Bibliát, értjük ez alatt azt, hogy ugye ember a maga eszével, gondolatával, értelmével írta volna a Bibliát. és nem pedig Isten szent lelke ihlette volna, akkor megpróbáltuk volna mi emberek úgy csinálni, hogy az tökéletes logikai rendezettségben, ok-okozati összefüggésekben állna előttünk. Az ember igyekezne vigyázni arra, hogy jaj, hát úgy fogalmazzak, hogy semmi nehogy félreérthető legyen. Ezzel szemben ugye kezünkbe vesszük az Isten igéjét, amelyet az élő Isten szent lelke ihletett. Ez Isten könyve. Nem ember írta, értsétek jól, hanem ez Istennek a szava. És tetszett Istennek, hogy néhány dolgot homályban hagyjon. A Biblia úgy van megírva, hogy néhány dolog nagyon erősen homályban van. Nem beszél arról sokat Isten, és tetszett Istennek az is, hogy néhány olyan tanítás, ige belekerüljön, ami az emberi logika számára egymásnak, mint hogyha ellent mondana, tehát talál benne az emberi értelem látszólagos ellentmondást. Viszont így van élet benne. Sok millió embernek az életét az elmúlt 2000 évben hatotta át a Biblia, mentette meg, formálta át. Egyedülálló könyv. És amit Jézus mond ugye egy helyen a Máté 11-ben, hogy Isten elrejtette az ő nagy igazságait a bölcsek és értelmesek elől, ugye aki a logika mérlegén méri a Biblia, de kijelentette Isten a kisdedeknek. Ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor a 3 év alattiaknak akar Isten beszélni, ez azt jelenti, hogy a gyermeki lelkülettel, gyermeki bizalommal Istenre néző ember, legyen az akár egy művelt aggasztján is, de gyermeki lelkülettel néz Istenre, annak megjelenteti Isten az igéjét, megérti az igét, de aki megjön, hogy na majd én megértem, mert én okos vagyok, meg ilyen vagyok, olyan vagy, annak Isten elzárja. Élet van Isten igében. A mai ige is, amit olvastam, egy olyan ige szakasz, amely más igékkel összehasonlítva, mintha látszólag ellentmondásban lenne egymással. Úgyhogy hadd mondjak, kedves testvérek, szeretettel mindjárt az elején egy ilyen mondatot, hogy a mai üzenetet nem mindenki fogja megérteni, csak az, akinek megadatott. A mai címünk pedig így hangzik, a megmaradás titka. Tehát ez a mai címünk, a megmaradás titka. A szőlőtő példázata egy viszonylag könnyen érthető példázat, hiszen Jézus meg is mondja a megfeleltetéseket, úgy aki elkezd odafigyelni, az nagyon könnyen akkor levesz, hogy miről beszél itt Jézus. Azt mondja, hogy a szőlőtő az ő maga. Tehát a szőlőnek a töve, a legvastagabb tőkéje, ugye, az maga Jézus Krisztus. A mennyei atya, a szőlős gazda, ő az, aki gondozza ezt a szőlőt, és ezen a tövön, Krisztuson a szőlővesszők, azok pedig a hívő emberek. És itt mindjárt az elején kell azt leszögezni és látni, hogy ez a példázat nem mindenkihez szól. Nem a világhoz szól. Ez a 8 vers, ez az igerész, ez az újjászületett hívő emberhez szól. Kizárólag. Nem mindenkihez szól a mai ige, csak akinek van élő hite, hitre jutott, új életben jár Jézus Krisztussal. És itt kezdődnek az izgalmas dolgok, hiszen elkezdi azt mondani Jézus, hogy na, nézzétek meg ezeket a vesszőket, ugye a tanítványoknak lefordította, hogy ezek ti vagytok. Azt mondja, hogy ha a szőlő vessző, nem marad a szőlőtövön, akkor nem fog gyümölcsöt teremni. Viszont, hogyha ott marad a szőlőtövön, akkor jön a mennyei atya, a szőlős gazda, metszegeti, gondozza, ápolja, és nagyon sok gyümölcsöt terem. Ha sok gyümölcsöt terem, akkor még jobban gondozza, még jobban ápolja, még több gyümölcsöt terem. Aztán beszél arról Jézus, hogyha egy szőlővesző nem marad a tövön. Azt mondja, hogy hát az baj. Az nagyon nagy baj. Először is nem fog gyümölcsöt teremni. Másodszor az ilyen terméketlen szőlővesszőt kimondja Jézus, hogy tudjátok, mi történik velük. Lemetszik. Aztán megszárad. Tűzre vetik, elégetik. Láttatok már szőlőt. Nagyapámnak volt egy kis szőlőse, úgyhogy kellett ott gyermekként sokat kapálgatnom, és láttam, hogy hogyan gondozta nagyapám azt a pár szem szőlőtőkét. Különös dolog a szőlő. Itt a vesszők mi vagyunk. És rá a testvérek, itt döbben meg az ember, amikor kimondja Jézus, hogy azt a szőlő vesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, azt lemetszik, kivetik, megszárad, tűzre vetik, elégetik. És időben meg az ember, hogy fölteszi a kérdést, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy a hívő ember elszakadhat Krisztustól? Tegyük fel nagyon őszintén a bennünk bujkáló kérdést, olvasva az igét, hogy ez azt jelenti, hogy a hívő ember elveszhet. Hát nem most olvastuk a János 10.28-ban, ugye a jópásztoros fejezet végén mondja Jézus, 28. versben, hogy én örök életet adok nekik, ugye az övéinek, nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ott Jézus azt mondja, hogy nem vesznek el soha, nem ragadhatja ki őket senki az én kezemből. Itt meg ugyanaz a Jézus azt mondja, hogy ha nem termesz gyümölcsöt, jön a mennyei atya, lemet, kivetnek, megszárad a venyige, tűzre vetik, elégetik. Hát pont mi reformátusok hiszünk, ugye a hitvallásaink van itt van kidomborítva, hogy hiszünk abban, hogy létezik egy emberi értelem számára felfoghatatlan kiválasztás, megtartatás, létezik Istennek egy különleges terve, ügyterve egyen-egyenként velünk, és ezt ő véghez viszi, keresztül viszi, ő lesz a győztes. Akkor hogy beszélhet most Jézus olyan gondolatokról, hogy a hívő ember elszakadhat tőle, és netán még el is veszhet? Mint hogyha ellentmondás lenne ebben az ige részben más-más igékkel. Nézzük a tanítást. Amivel indítanék, testvérek, hogy két olyan gondolat van, amit nem szoktunk eszünkbe venni. Az egyik az az, hogy itt alapvetően hangsúly eltolódásról van szó. Mai napig egyébként a református egyházunkban is van két alapvetően ebben a témában szemben álló gondolkodásmód, és amit itt megfogalmaznék, hogy ez hangsúly eltolódás. Az egyik csoport az mindent az isteni oldalra tesz hangsúlyként. Mindent arra, hogy Isten az, aki kiválaszt, aki megkeres, aki megszólít, Isten az, aki téged újjáteremt, formál, üdvözít, megtart örökké, bevisz az ő országába, slusz passzit nem lehet elveszni, mert ő véghez viszi, és ez az isteni oldal. Viszont akik erre teszik a hangsúlyt, csak erre, ők nem beszélnek az emberi oldalról. Hogy mi az embernek a része. Mert meghallani az igét a te fülednek kell, meg a te szívednek kell. Eljönni a templomba, hogy meghalld az igét, hát a te lábaidnak kell elindulni, ide kell érjél. Aztán, amikor meghallod az igét, és megérted az igét, imádkozni arra, válaszolni az Isten megszólító szavára, neked kell, ez az emberi rész. Megtérni, odafordulni Istenhez, neked kell. Megtérni Isten nem fog helyetted. Neked kell odafordulni az egész lelkeddel, lényeddel a hatalmas Istenhez. Engedelmeskedned a megértett igének, neked kell. Ez is az emberi oldal. Kitartani, álhatatosan maradni, neked kell. A másik csoport egyébként pedig, akik pedig inkább erre az emberi oldalra teszik a hangsúlyt, hogy akkor fordulj oda, keres, imádkozz, és ezekre mind van ige, ők meg nem szoktak arra az oldalra figyelni, hogyha csak az emberi oldalt hangsúlyozzuk, akkor nem fogjuk meglátni a hozzánk lehajló Istennek végtelen irgalmasságát. Hogy milyen drágán avatkozott be az életünkbe. Hogy hogyan juttatott el az Isten igének a közelébe. Hogyan hajolt le hozzánk. Hogyan cselekedte meg azt a csodát, hogy megértsd az igét. Hogy volt az, amikor megszólított, amikor először találkoztál Jézus evangéliumával, és mellbevágott, hogy téged, a nyomorult embert Isten szeret. És megváltott, és keres, és nem akarja, hogy elvesz. Tehát akik pedig az emberi oldalra teszik kizárólag a hangsúlyt, nem pedig másra az Isten munkáit nem fogják meglátni a maga csodálatos voltában. Kevesen találják meg az egyensúlyt, a Biblia mind a kettőről beszél. Emberi értelemnek ez ellentmondásos, de Isten igéje mind a két oldalról beszél, még ma lesz erről szó. A másik probléma, amit megint nem szoktak sokan az eszükbe venni, hogy Istennek a hatalmas igazságaihoz az emberi értelem kevés. Isten nem véletlen hagyott bizonyos dolgokat homályban vagy félhomályban. Azért, mert ő pontosan tudta, hogy nem értenéd meg. Én sem, már a világ legokosabb embere sem értené meg. Az emberi értelem az Isten hatalmas dolgait felfogni tökéletesen nem tudja. Amennyit muszáj, és amennyit megérthetünk, azt kijelenti. Azt be kell fogadni. De vannak dolgok, amik meghaladják az emberi értelmet. A kiválasztás, a kegyelem csodája. Egyáltalán ennek a kettőnek az egyensúlya, hogy az isteni oldal és az emberi oldal, emberi értelemmel nem tudjuk jól felfogni. Fontos tehát ezt látni, hogy itt az emberi logika és az emberi értelem nem alkalmazható. Ez olyan, mintha egy vasbeton bunkernek a hatalmas, nem tudom, fél méter vastag vasbeton ajtaját egy ilyen kis műanyag szívószállal megpróbálnád nagyon-nagyon akkurátosan kinyitni. Hát nem fog menni. Na ilyen az emberi értelem használata Isten örök bölcsességéhez nem fogjuk megérteni. Mi tehát a helyzet? Egyrészről a Biblia beszél arról, és itt figyeljetek arra, hogy mind a két oldalról beszél a Biblia. A vitatkozó csoportok ezt a két oldalt próbálják egymás ellen kijátszani, de mind a kettő fajta gondolkodás igéje a Bibliából vannak ugye alátámasztva. Tehát egyrészről minden kegyelem. Képzeljétek el, hogy beszél erről a Biblia, hogy ha elveszett bűnösként, te meghallod az Isten igéjét. Meghallod egy ige hirdetésben, hogy Isten szeret, és mit tett érted Jézusban. Ez már kegyelem, hogy meghall. Nem te voltál ügyes, nem a füled volt olyan jó, hogy most meghallottam, hogy Isten szól oda. Ez kegyelem. Ha megérted az igét, az kegyelem. Ha tudsz rá válaszolni, és a csendes percben mondasz pár szót még, hogyha csak gügyögve is az Istennek felelve imában, az is kegyelem. A hit ajándéka a Biblia szerint kegyelem. Az új átületés csodája, Isten szentekének munkája a legnagyobb kegyelem. De, és most mondom előre, hogy kisarkított gondolatokat mondok, hogy mégsem fatalista módon hiszünk. Sajnos vannak olyanok a református egyházban, akik így hisznek, de nem így kell. Tehát a Biblia nem ezt mondja, és most mondanám a kisarkított mondatokat. Ugye mégsem úgy gondolkodunk, hogyha minden kegyelem, meg Isten kereszt meg, ő ment meg, ő üdvözít, ő visz be a mennybe, akkor nem mondjuk azt, hogy akkor minek az ige hirdető? Hát Isten majd megkeres, megtalál, üdvözít. Minek a Biblia? Minek a gyülekezet? Minek az Isten keresés, mert majd ő megkeres és megtalál és üdvözít. Ugye nem mondunk ilyet, mert ez botorság. És mégis vannak olyanok, akik ilyen fatalista módon gondolkodnak, hogy Isten majd úgyis mindent megcsinál nekünk, nem kell semmit sem cselekedni. Tehát nagyon rossz úton járnak azok, akik ilyen fatalista módon próbálják Isten csodálatos dolgait értelmezni. Az emberi értelem, az emberi logika, az emberi bölcsesség nem alkalmazható Isten örök dolgainál. Ugye parancsunk van arra, hogy menjetek el széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek. Tehát parancsot adott Isten. Annak ellenére, hogy minden kegyelem, annak ellenére, hogy tényleg ő az, aki tulajdonképpen megkeres, megtalál, üdvözít, mégis parancsba adja a tanítványoknak, hogy figyeljetek, menjetek, hirdessétek ezt az evangéliumot mindenkinek. Aztán találunk igét ilyent is, ugye, hogy az emberi oldalra néző parancsok, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. A maga gyülekezetét senki ne hagyja el, ahogy egyesek szokták. Ezek mind bibliai igék. A Filippi börtönőr megkérdezi, hogy hogyan üdvözülhetek, mit mondanak az apostolok nekik. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Tehát megvannak az igék. Itt a szőlőtő példázatában Jézus azt mondja, parancsot ad a tanítványoknak, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ha nem maradtok én bennem, nem fogtok gyümölcsöt teremni, jön a szőlősgazda, lemetszi a vesztőt, megszárad, tűzre vetik, elégeti. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ugye, ha csak az isteni oldalra teszünk hangsúlyt, hogy mindent ő cselekszik, akkor ennek nagyon rossz gyümölcse van, tudnélik felelőtlenné teszi az embert, a hívő embert az Isten keresésben, felelőtlenné teszi a hívő embert az engedelmességben, felelőtlenné teszi az álhatatosságban, és hadd mondjam ki, hogy kevéjé is tesz. Sosem felejtem el a dogmatika órát, már vagy 31-2 évvel ezelőtt volt, erről beszélt a dogmatika professzor, hogy a heidelbergi K.T. kimondja, hogy ugye nem nevele ez a tanítás elvetemült embereket, K.T.-nek a kérdése, és a professzor azt mondta rá, hogy dehogy nem. És néztünk nagyot teológusként, hogy mit mondott a professzor, és mondta, hogy igen, hogyha valaki ilyen fatalista módon kezdje ezt értelmezni, akkor kevéjé teszi. Akkor elvetemült embert csinál az a tanítás, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni, és úgyis bemész a mennybe, mert akkor úgy fogsz gondolkodni, hogy csak akkor bármit csinálhatok, engedetlenkedhetek is, bűnökbe mehetek, mert úgyis üdvözülök, mert felelőtlenné tesz. Ha csak az isteni oldalra teszi valaki a hangsúlyt, és nem nézi meg az emberi oldalra, mit mond az Isten igéje, felelőtlen, kevés hívőket formál ez a tanítás. Úgyhogy nagyon vigyázzunk. Ha pedig csak az emberi oldalra tennénk a hangsúlyt, akkor nem látnánk meg Isten kegyelmes munkáját, hozzánk lehajló, könyörülő irgalmát, felette nagy lelkű voltát a mi bűnös életünkhöz. Nézzétek a szőlőtő példázatát. Jézus Krisztus ebben a példázatban mind a két oldalról fantasztikusan tanít. Egy példázat, és mind a két oldalról beszél. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A mennyei atya a szőlős gazda. Tehát benne van az isteni munka. Ha te életedet a mennyei szőlős gazda, a hatalmas Isten nem gondozná, nem öntözgetne, nem nyesegetne, nem foglalkozna veled minden nap, esélye nem lenne a te szőlővesző életednek, hogy valaha is beoltatnál a tőbe, gyümölcsöt teremnél, megmenekülnél. Ez mindönkre igaz. A hatalmas Isten nem könyörülne rajtunk, nem küldött volna megváltót, nem hajolna le hozzád irgalommal, nem hordozna türelmesen, esélyed nem lenne bemenni a mennybe. Tehát az isteni oldal ebben a példázatban gyönyörűen benne van. Ki van domborítva, hogy van egy mennyei szőlős gazda, úgyhogy ne úgy vedd az életed történését, hogy azok jaj, most bajért, jaj, most jó dologért. Van egy mennyei szőlős gazda. Ő az, aki öntöz, nyeseget, megszeget, ha kell. Nagyapám azt szokta mondani, és minden nap kiment a kis szőlőjébe, abba a pár lugasba, és mondta, hogy a szőlő egy olyan növény, hogy minden nap kell vele foglalkozni. És láttam kisgyermekként, hogy szinte minden nap ilyen picike kis hónajhajtásokat hogyan csipett le a kezével, nézte végig az összeset, és mondta, hogy egy jó napon, hogy van eső, meg napsütés, azt mondja, 30 centit tud nőni egy szőlővesző. Hát ezeket le kell metszeni, mert akkor nem a fürdbe fetszolja az erőit a szőlő, hanem az ágakba. Ilyen az ember. Tel is tele vagyunk hónajhajtással. Hogyha nem figyelünk oda, akkor másba fogjuk az erőt beinvestálni. Nem a gyümölcs termésbe, mert mi mást akarunk csinálni. De jön a szőlős gazda, és minden nap nyeseget, metszeget. A hónajhajtásokat szépen elkezdi lecsipegetni róla, hogy gyermekem, ne úgy. Benne van az isteni oldal fantasztikusan ebben a példázatban. Viszont ez a példázat beszél a terészedről is. A terészedről is. Nézzétek meg, hogy Jézus onnan indítja el a terészednek a dolgait, és azt mondja, hogy a tő táplálja a vesszőt. A szőlőtőnek az élet áramlása megy bele a vesszőbe. Ezért tud a szőlővessző gyümölcsöt teremni. Ezért lesz a vesszőben is élet. Azt mondja Jézus, hogy ezért kell a vesző életednek a szőlő tövön maradni, a hív embernek megmaradni Krisztusban, mert hogyha megszűnik ez az áramlás, önmagában a vesző nem fog gyümölcsöt teremni, kint találja magát nem sokára tüzön. Tudjátok, a mennyei atya keres. Ő az, aki hív, megszólít, ő az, aki metszeget, Kegyelem az, hogyha eljöttél az Isten tiszteletre. Kegyelem, hogyha meghallottad őt, ha megértetted őt. Csoda az, hogyha te életed újjászületett lett. A Szentlélek munkája az, ha van új életed és újjászületél. De otthon a te részed, mert amikor ő indít, hogy menj el a templomba. Ugye ott van a karácsonyi történetben az Ab Simeon, a Szentlélek indított, hogy most menjél föl a templomba. Engedett ennek az indításnak, és meglátta az Úr Krisztusát. Ugye, amikor indít téged az Isten lelke, hogy legyél ott a gyülekezetbe, hallgass meg a vasárnapi Isten tisztet, akkor neked kell elindulni, nem egy tucat angyal fog helyetted elindulni, akkor neked kell elindulni. Amikor reggel fölkelsz, fölébredsz, akkor megvan az a mozdulat, hogy így nyúlunk a Biblia felé. Ezt neked kell megtenni. A Bibliádat nem fogja egy angyal sem kinyitani helyetted. Ezek az emberi rész dolgai. Neked kell eljönni a gyülekezetbe, hogy Isten igét meghallgasd. Neked kell a csendességedet megtartanod. Az Istennel való kapcsolatot naponként ápold. Neked kell a szívedet kiöntened, ez az imádság, ugye a szívünknek a mennyei atya előtt való kiöntése, ez neked kell. A bibliaolvasás, neked kell olvasnod az Isten igét. A megértett igének neked kell engedelmeskedni. Neked kell befogadni az igét, amit olvasol. Ez mindig így működik, hogy Isten szól, mi meg odafigyelünk, odahallgatunk, befogadjuk, amit mondott, és elkezdjük tőle kapott erővel engedelmesen azt megcselekedni. A hitednek a karját neked kell kinyújtanod. Isten már kinyújtotta felénk a karját, ingyen kegyelem, a váltság, az ő mennyei áldásai, javai, de hogy elvedd azt az ajándékot, a hitet karját neked kell kinyújtanod. A szőlőtő példázatában ugye van egy nagyon erős parancs. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ezt fel lehet úgy fogni, hogy ez egy parancs és egy ígéret összekapcsolása. Van egy parancs, maradj Jézusban, és van hozzá egy ígéret odafűzve, akkor Jézus is benned marad. De úgy is lehet mondani, hogy ez egy feltétel és egy következmény összekapcsolása. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Akkor a feltétel, hogy Jézus ott maradjon a te életedben, hogy te maradj Jézusban. Mind a kettő egy nagyon erős üzenet. Mind a kettő megfogalmazás, akár a parancs és az ígéret összekapcsolása, akár a feltétel és a következmény összekapcsolása, egy nagyon erős üzenet. És ezen a példázatban itt van a hangsúly. Maradjatok én bennem. Ha nem maradtok én bennem, nem fogtok gyümölcsöt teremni. Drága testvér, ugye a címünk az, hogy a megmaradás titka. És nem kell elindulni olyan fatalista módon, hogy hallottam már ilyent, úgyhogy ez nem is vesz kisarkítva, mert én saját fülemmel hallottam ilyent, hogy egy hívő így gondolkodott, hogy ó, én már megtértem, én már bármit csinálhatok, mert én már ott leszek a mennyországba. Hát, hogyha János 15-öt elolvassuk ezt a szőlőtő példázatát, akkor azért nagyon komolyan ez az ige meg kellene, hogy kapirgálja az ilyen gondolkodást, hogy Jézus nagyon komoly parancsot ad. Maradjatok én bennem. És én ti bennetek. Hogyha meg akarsz maradni Jézus Krisztusban, ha be akarsz menni az életbe, ha van új életed, üdvösséget találtál, kegyelmet találtál már Jézusban, akkor meg kell maradnod ebben a kapott kegyelemben. Meg kell maradnod Jézus Krisztusban. Meg kell maradnod a hit útján. Mert ebből Jézus nem enged. És hadd mondjam el azt is, testvérek, hogy ha ez Jézus Krisztus szerint nem lenne lehetséges, hogy valaki ugye nem marad ő benne, akkor nem beszélne róla az Úr. Ha ez nem lenne lehetséges, hogy valaki nem marad meg benne, akkor nem beszélne róla az Úr Jézus. Itt viszont beszél róla. Itt viszont beszél róla. Drága testvér, mennyire szoktunk odafigyelni ezekre a nagyon markáns üzenetekre, amit Jézus Krisztus oda szegez a tanítványoknak. Mert ha nem figyelünk az Úrra, ha elhagyjuk az igeolvasást, ha elhagyjuk az Istennel való személyes kapcsolatot, ha elmarad az életünkből az ima élet, ha elmaradunk a gyülekezetből, akkor nagyon hamar olyan vesszőnek fog látni minket a mennyei szőlős gazda, hogy nem terem gyümölcsöt, ez metszésre való. Nagyon komoly következményekről beszél itt Jézus. Nagyon-nagyon komoly következményekről. És még egy gondolat, testvérek, tudom, hogy talán a mai ige hirdetésről sok mindenki a református egyházban nekem jönne, de van egy nagyon különös ige, ez a Galata 5-4. Emlékeztek, a múltkor is beszéltem már a Galata gyülekezetnek a történetéről. Pál alapítja Galáciabeli gyülekezetet, és miután Pál elmegy, érkeznek oda zsidó származású keresztjének, és egészen más evangéliumra vonják át a Galata hívőket, akik azt tanítják, hogy nem elég Jézus Krisztusban hinni az ő vérének érdemében, meg kell tartani a mózesi törvényt, és a galaták körülmetélkednek, és elkezdik a mózesi törvényt megtartani, és erre születik meg erre a felállásra ez a dörgedelmes levél, a Galata levél, és a következőt mondja Pál, Galata 5-4, kevesen ismerik egyébként az ultrakálvinista gondolkodók közül ezt az igét. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Az eredeti görög szöveget megnéztem, és az az egballó ige van itt, ez a kiesni ige, és nem akarok benneteket fárasztani, csak azt mondanék, hogy különleges múltidőben van, aorisztosznak hívják, az ógörögben. Ez a múltidő hasonlatos, mint az angolban ez a befejezett múlt, hogy történt valami a múltban, és annak még megvan a következménye. A magyar Biblia jelen időben fordítja, de az eredeti görögben ez egy befejezett múltban van, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Van, aki nagy erőkkel magyaráz, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni, és szerintem olyan képtársul erre ez a gondolathoz, hogy ilyen Isten tenyeréből, Isten, mintha nem figyelt volna oda, és véletlenül valaki így kipottyan volna. Ez az ige nem azt mondja. Ilyen nincsen. Tehát én hiszem azt, hogy Jézus kezéből senki nem tépheti ki a mi életünket. Ugye János 10:28. Hiszem azt, hogy aki Krisztusban vannak oltva, azok nem veszhetnek el, ha benn maradnak a Krisztusban. De a Galata 5-4 azt mondja, hogy a Galata gyülekezet egy Krisztus fundamentumáról átálltak egy másik fundamentumra, a törvény általi megigazulás fundamentumára. Ez azt jelenti, hogy Isten kezéből kimásztak egy másik alapra. És Pál ezt fogalmazza meg. Ja, hogy most nem Krisztus vérére álltatok, hanem saját cselekedetek, saját érdem, megtartom a törvényt, majd én így üdvözülök, akkor elszakadtatok Krisztustól, a fundamentumtól, az egyetlen megtartó alapról, és a kegyelemből kiestetek, az egballon van, ugye ragozva, tehát egy múltidejű ige, és így kell ezt érteni. Drága testvérek, én hadd mondjam el nektek, hogy bár az emberi logikának talán ez ellentmondás, de én például hiszem, és nem okoz nekem gondot, hogy akik Krisztusban megmaradnak, soha nem vesznek el. Ha megmaradsz Jézusban, soha nem fogsz elveszni. Erőszakkal a sátán senkit nem tud kitépni a mennyei atya kezéből. Nem erősebb a sátán Istennél. De azt is hiszem, hogy mi emberek elhagyhatjuk Krisztust. Hogy a galaták ugye megettek egy tévtanítást, és annak alapján kezdtek el élni, vagyis hoztak egy másik döntést, és leálltak az egyetlen megtartó alapról. Ez a mi részünk, és miért tudunk csinálni. Ezért legyen félelmetesen komolyan az az ige benned, hogy maradjatok Jézusban, és akkor Jézus is megvan ott bennetek, mert mi ilyenek vagyunk, milyen gyenge szalmaszálak vagyunk, hogy mi sajnos el tudjuk hagyni hűtlenül a Krisztust. Hallunk egy tetszetős tanítást, elindulunk arra, milyen alapról léptél le. Ezek nagyon-nagyon komoly igék, és nem az emberi logikával kell az Isten igét értelmezni, hanem arra kell figyelni, amit Isten beszél. A látszólagos ellentmondás már nem is ellentmondás, mert nem a logikával mérjük le, megvan az isteni oldal, azon is van hangsúly, és megvan az emberi oldal, és ezen is van hangsúly. És ha látszólag ellentmondásnak tűnik, így érthető, hogy nincs itt semmi ellentmondás. Jézus Krisztus a szőlőtő példázatában nagyon komolyan azt mondja, hogy maradj ő benne. Maradjanak meg benned az ő tanításai. Maradj meg a hitben, a hűségben, az állatatosságban, az igeolvasásban, a gyülekezeti életben való részvételben, az igehallgatásban, a csendesedésben. Maradj meg, akkor megmaradsz örökké. Gyümölcstermő lesz az életed, az azt, hogy gyönyörködni fog benned, és ott leszel a mennyben. De Jézus azt is mondja, hogy ha nem maradsz meg, ha elbízod magadat. Hallottam, ugye mondtam az imént, hogy hallottam már ilyet, hogy oly, ma akármit csinálhatok, mert már megtértem, már Isten gyermeke vagyok. Az ilyen gondolkodásból lehet, hogy elveszés lesz. Mert az ember nem veszik halálosan komolyan a megtartó evangéliumot, akkor szépen a sátán le fogja választani őt az Istenről. És itt nem az Úr kezéből való kiragadás van, hanem mi magunk sétálunk ki, oktalan bárányként, eltávolodva a nyájtól, meg a pásztortól. A magyar nyelven van külön egy szó arra a bárányra, amelyiket leválasztották a nyájtól. Ismeritek ezt a szót? Préda. Nagyon kifejező. Ne legyél prédává. Jézusnak a mondatát így is le lehet fordítani. Ha nem maradsz bennem, prédája leszel a sátánnak. Ha bennem maradsz, örökre megtartatsz. Drága üzenetet. Aztán egy néhány gondolatot hadd mondjak nektek, hogy belegondoltunk-e, hogy bennünket a szőlőhöz hasonlít az ige. Nem a barackfához, nem a cseresznyefához, a szőlőhöz. Egy különleges növény. Szőlő. Kényes, mi? Gondozást igényel, állandó törődést igényel lelkileg, mi? Folyamatosan kell vele foglalkozni. És ugye a virágzásról azt szokták mondani a kertészek, hogy hát három fajta ilyen virágzós fajta növény van. Ugye van az, amelyiknek nagyon szép a virága, de nincs is termése. Ugye hát ilyenek a mezei virágok. Van olyan, amelyiknek mondjuk nagyon szép a virága, és nagyon jó a gyümölcse, barackfa például, és van az, amelyiknek jelentéktelen a virága, de nagyon becses a gyümölcse. A szőlő ilyen. Hát ki emlékszik a szőlő virágzására? Annyira rövid a szőlő virágzásának az ideje, hogy föl se szokott tűnni senkinek, mert helyét nagyon hamar átveszi a picike kis fürtöcske a gyümölcs. És ugye a szőlőnek a virágzása nem is látványos. Nem szép a szőlőnek a virága, mert nem az a lényeg. Nézzétek meg, hogy a Hóseás 14-ben, és ez a 8-as versben beszél erről az ige szőlő virágzásáról, a szőlőhöz van a hívember hasonlítva, Hóseás 14-ben szintén. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. A szőlő egy olyan növény, amelyhez a te életedet Isten hasonlítja, hogy nem a látszaton kell a hangsúlynak lenni. Nem a virágon, hanem a termésen. A mennyei atya a te életeden soha nem a virágot akarja keresni, hanem a gyümölcsöt. És ez fölvet sok mindent, ugye rengeteg olyan hívember van, aki nagyon sokat ad a látszatra, és esetleg így hasonlítva a metaforához, hogy a virág az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, de gyümölcs az nincs. Látszatban nagyon ott van az illető, de egyébként terméketten az élete. Na hát a mennyei atya szőlővesszőként helyezett téged a világba. És a mennyei atya nem a virágot fogja keresni rajtad. Istennek nem a külső dolgok a fontosak, hanem a szíved. A belső értékek, a valóság, a gyümölcstermés. Ne olyan hívő legyél, akinek a puszta látszata fontos, de egyébként meg nincsen rendben az élete. Csak gondolják rólam azt, hogy rendben van. Ne ilyen hívő legyél. Olyan hívő legyél, aki gyümölcsöt terem Isten dicsőségére. A szőlőtő példázatát Jézus így fejezi be, hogyha sok gyümölcsöt teremtek, a mennyei atyának dicsőséget szereztek. Ez az az én atyám dicsősége, mondja Jézus, hogy sok gyümölcsöt fogtok teremni. A gyümölcs az engedelmesség. Tehát a testvérek, kérdésekkel zárnám ezt a gondolatsort, mert ez az ige nagyon sok mindent megkérdez tőlünk. Kaptál-e már kegyelmet? Kaptál-e már kegyelmet? És azt is kérdezik, hogy nem kényelmesedtél el tőle? Benned van-e még az, hogy az a kapott kegyelem, hogy megbocsátottak a bűneid, az egy nagyon nagy dolog volt Isten részéről. Hogy eltörölte a te bűneidet. És nem az ítéletre küldött, hanem megbocsátott neked. Drága-e még neked az a kegyelem, amit kaptál? Nem tette felelőtlenné, langyossá, hogy te már úgyis Isten gyermeke vagy, üdvösséged van. Komoly kérdés. Nem tette bennünket langyossá a kapott kegyelem, és nem tette bennünket felelőtlenné az engedelmességben, az Isten keresésben, az Istennel való járásban, hogy már mi úgyis rendben vagyunk. Hűségesen jársz-e a Jézussal való kapcsolatban? Az ima életed, az ige olvasásod, a gyülekezeti életed, ezt a mennyei atya ma megnézi. Akkor mit fog látni az ima életedben, az ige olvasásodban, a gyülekezetbe járásodban? Mit fog látni a mennyei atya? Engedelmes élettel szereted-e az Urat? Engedelmes élettel szereted-e az Urat? És az ige megkérdezi azt is tőlünk, hogy a virágok neked a fontosak, vagy a gyümölcs. A látszatra adsz inkább, olyan típusú ember vagy, vagy az igazságra, az engedelmességre. És hogyha gyümölcsről van szó, akkor vajon termünk-e gyümölcsöt a mennyei atya dicsőségére? Ott vannak-e az engedelmességet, gyümölcsei, amiben a mennyei atya gyönyörködhet, vagy nincsenek? Félelmetes üzenet van itt ebben a mai igerészben, hogyha nincs gyümölcs az életeden, akkor jön a szőlős gazda, és lemetszi azt a veszőt. Az megszárad, ugye összegyűjtik, kivetik, tűzre vetik, elégetik, mondja Jézus. Tehát ez egy nagyon félelmetesen komoly üzenet. Milyen gyümölcsöt terem a te életed? Tehát testvérek, záró történetem inkább híres emberektől való kis hitvallás gyűjtemény, egy kis csokra. Rengeteg olyan híres ember van, aki nagyon komolyan beszélt arról, hogy neki mit jelentett, hogy megtalálta Krisztust, Jézus élet, és ebben az új életben járt. És érdemes odafigyelni az ő bizonságtételükbe, mert lehetsz a társadalomnak a legelismertebb, legrangosabb tagja, és lakhatsz palotában, meg lakhatsz sárkonyhóban, és lehet, hogy a társadalomban a legalsó rétegbe sorolnának a szociológusok. A Jézus Krisztusban való hit fog megtartani és üdvözíteni. Mindegy, hogy ki vagy. Ha bízol, ha hiszel Krisztusban, ha odaadtad neki az életedet, akkor megtartatsz. De ha ezt nem tetted meg, akkor bármilyen társadalmi rétegből vagy, nagy baj lesz. William Gladstone, ő a Nagy-Britanniának, Angliának a legnagyszerűbb miniszterelnöke volt. Kicsit viccesen azt is mondhatnám, hogy ő az angol Orbán Viktor. Az egyetlen miniszterelnök Angliában, akit négyszer választottak meg, William Gladstone, és egy nagyszerű ember volt, és újjászületett hívő ember volt, képzeljétek el. Ő nagyon sokat beszélt a hitéről, és nagyon sok levelében, könyvében ez fennmaradt, hogy erre tette a hangsúlyt, hogy ez hozta a legnagyobb változást az ő életében, hogy Jézus Krisztust megismerte, hitre jutott és vele élte az életét. Abraham Lincoln, az USA-nak a 16. elnöke, azon a napon, amikor Gettysburgnél azt a híres beszédét elmondta, azon a napon tért meg. És leírja ő maga, hogy, hogy ez az életemnek a legnagyszerűbb eseménye. Hogy újjá születhettem Jézusban. Az ővé lett az életem. És ővele járok. Ugye milyen különös? De a híres orosz írók, Tolstoj, Dosztojevszkij, mind beszélnek arról, hogy mit jelent nekik a Jézusban való hit. Hogy újjá született emberek lettek. És bizonságot tesznek arról, hogy életükben a legnagyszerűbb dolog a Krisztushoz való tartozás, az Istennel való élet. Vagyis ők olyan szőlővesszők voltak, akik rajta maradtak a szőlőtövön, és gyümölcsöt teremtek. Richard Nixon, aki ugye a 37. elnök volt az USA-ban, ő neki volt a szánsegédje, egy Colson nevű ember, egy Chuck Colson nevű ember, neki megjelent Amerikában egy nagyon híres könyve, bestseller lett annak idején, Born Again, Szüles újjá. Ő is erről beszél, hogy a politika, meg a karrier, meg a siker, meg a pénz mellett azt mondja, a legnagyobb hatással az életére Jézus volt. És miután az ő élete újjá lett a Krisztusba vetett hittel, azt mondja, mindent megváltoztatott. Más lett az élete. Átformálta őt. És ezt tartja életének a legnagyobb dolgának, hogy Jézus élet. De milyen különös, hogy sorolhatnánk még sok ezert, sok tízezer embernek a bizonságtételét, akik a mai példázathoz kapcsolatban úgy beszélnek róla, hogy éltem lemetszett vesszőként, nem ismertem a szőlőtőt és a belőle áradó életet, és az rettenet volt, de a legnagyszerűbb dolog, hogy beoltattam az igazi szőlőtőbe, és Isten gyermeke lehettem. És vele éltem, és ez az élet hozta számomra mindent. Ez volt az igazi élet, hogy Jézus élettem. Úgyhogy ma vigyétek haza a szőlőtő példázatát a szívetekben. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy én nekem a vesztő életem az a szőlőtőn van, Jézuson van. Engedem-e, hogy a belőle áradó élet mindent átformáljon. Mássá legyek, gyümölcsöt teremjek. Mi határozza meg a te életedet? Ismered-e Jézust, a kegyelmet, az evangéliumot a szíveddel? Ma mondd el neki, hogy mi van benned. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, azt is megvallani ma neked, hogy mi is hallottunk már, talán részt is vettünk már olyan hívő vitatkozásokban, amikor így összevitatkoztunk egy-egy igéről, mert a másik máshogy látta, mint mi, és nem figyeltünk arra, hogy meg annyi helyen a Biblia azt mondja, hogy a haszontalan vitatkozásokat került, hogy ez semmire nem vezet. És hányszor vannak nagy teológus viták is a mai üzenet témájában is, hogy kinek van igaza, hol legyen a hangsúly. És ha olvassuk a Bibliát alázatosan, olyan különös dolog meglátni, hogy mind a két csoportnak vannak igéi, amelyeket hoz magyarázatként, érvként, és nem vesszük észre, hogy a te igéd mind a két oldalról beszél. Beszél az isteni oldal végtelen csodájáról, hogy te keresel meg, te szólítasz meg, te váltottál meg, és kegyelem az a te kegyelmed és lelked munkája, ha valaki meghallja az evangéliumot és megtér és hitre jut. De rengeteg ige van, ami az emberi oldalt is elmondja, hogy nekünk kell bűnbánatot tartani. Nekünk kell a bűnt megvallani Krisztusnak. Nekünk kell odafordulni, odatérni a lelkünkkel, a szívünkkel, a megváltóhoz. Nekünk kell kinyújtani a hitünk karját, elfogadni a nekünk elkészített kegyelmet. Nekünk van parancsba adva, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És nekünk adod ma parancsba, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Áldunk és magasztalunk
hogy a te igéd tanít, elgondolkodtat, szíven talál. Köszönjük, ha megértettük a mai igét, és tudjuk, hogy ez nem tőlünk volt, ez kegyelem. És köszönjük azt is, Urunk, hogyha a te lelked ma, ha csak egy-egy gondolattal is, de végezheted bennünk változást, formáltatást, áldott légy érte. Vonj egészen közel magadhoz. Hadd vegyük komolyan a kapott kegyelmet. Ne tegyen az bennünket kényelmesekké, kevélyekké, felelőtlenné. Ellenkezőleg, hadd vegyük egyre komolyabban, hogy mekkora dolog, hogy a mindenható Isten lehajolt én hozzám, megkeresett, megszólított, hogy kellek neki és gyermekévé tett. Áldott légy azokért, Urunk, a gyülekezetben, akik már az a gyermekeid. És áldunk azokért is, akiket még keresel, és a gyermekeid lesznek. Keresd meg azokat, Urunk, akiket még szólítgatsz. Találj meg mindnyájunkat. Dicsérünk a váltságért, a szeretetedért, a kegyelemért, Jézus Krisztus személyért. Dicsérünk az igédért. Dicsérünk, hogy az ige élőható, és a te szavad. Rábízzuk a betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat. Dicsőség legyen neked örökké, hogy mindent, mindenkit rábízhatunk. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az Úr legyen valamennyiünknek őriző pásztora. Drága testvérek, a záró énekünk, a 226-os ének, harmadik, negyedik versei, tehát a két utolsó verse, és a kivonulás előtt még a himnuszt is elénekeljük, tehát 226-os ének, harmadik, negyedik versei, majd a himnusz. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként avigyázó híradást vár éjjel.
Magasságban,
téged.